ma reggel volt-e már riasztás, hogy indult a mai napjuk itt a tűzoltóságon, a Dologház utcában.
Már volt két riasztás a 2-es számú autónak, illetve az 1-es számú autónak is volt egy riasztása. Az egyik egy téves jelzés volt egyébként, szerencsére nem kell beavatkozni, a másik esetben viszont valós káresemény volt, egy műszaki mentés, ahol be kell tartkozni. Úgyhogy reggel így 10 óra magasában a két riasztáson túl vagyunk.
1-es, 2-es, miért 1-es, miért 2-es, és miért van több?
Az elv az az, hogy nagyobb létszámú segítség álljon mindig készenlétbe. Az 1-es és 2-es számú autó azért is van megszámozva, mert egy aláfölé rendeltségi viszony is van a két autó között. Az 1-es számú autón, mint elsődleges autó, azon ül az adott napnak a parancsnoka, a 2-es számú autón pedig az adott napnak a szolgálparancsnok helyettese. Ha kisebb, egyszerűbb esemény van, akkor esetleg elég egy 2-es számú autó, amin egy csökkentettebb létszám van. Ha nagyobb esemény van, akkor küldik az 1-es számú autót, vagy a két autót együtt esetleg, és így az adott művelet irányítás, az adott parancsnok el tudják dönteni, hogy hány darab és milyen típus autóra van szükség.
Dienes Dániellel beszélgetek most, aki a 2-es számú autón ül, mert hogy ön mi most itt ma?
Én a szolgálparancsnok helyettes vagyok, tehát a 2-es számú autónak én vagyok mai napon a parancsnoka.
Többféle autó van. Ez most milyen autó, ami előtt állunk?
Gépmenő fecskendőnek hívják azokat a tűzoltó autókat, amelyek ezek az általános rendeltetésű autók, ami azt jelenti, hogy mind tűzoltásra, műszaki mentésre van rajta szakfelszerelés, szállít valamennyi vizet is, hogy a tűzoltást meg lehessen kezdeni, és a felszerelésen kívül van rajta még létszám is, akik be tudnak avatkozni. Itt ugye az 1-es, a 2-es autó között főként méretbeli különbség van. Az 1-es autó az egy kisebb méretű autó, kevesebb vizet is képes szállítani, csak 1000 liter vizet, míg a másik, a nagyobb autó az 2000 liter vizet. Ennek a fő oka az, hogy ugye belváros közelében vagyunk, belvárosi szűk utcákban a kisebb autó jobban elfér. Egy külsőbb kerületben mind a két autó, az 1-es, a 2-es is nagyobb teljesítmény autó, mert ott vízhiányra, erdő, kevesebb tűzcsap, tehát több mindenre kell készülni, vagy más típusú beavatkozásokra kell készülni, tehát ott a méret az emiatt nagyobb. A belvárosban pedig készülni kell arra, hogy esetleg elakadhat az autó, vagy szűkebb a helye, ezért kisebb autót használunk. Nyilván ennek vannak pici hátrányai, hogy kevesebb felszerelés fér el rajta, de ilyenkor nyilván több autót riasztunk, vagy megoldjuk azok a felszerelések, ami kint van rendelkezésre áll.
Mire elég, vagy meddig elég 1000 liter, hogyha ilyen nagy fecskendőkkel rácsatlakoznak, és megy hatalmas nyomással ki a víz?
De ez úgy van, hogy ez a 1-es autón 6 fő ül, egy parancsnok, egy gépjárművezető és 4 beosztott tűzoltó, a 2-es számú autón egy parancsnok, egy gépjárművezető és 2 beosztott. Amikor ők kiérkeznek, akkor nyilván az első és legfontosabb dolog a tűzivíz források felderítése, vagy a tűzcsapok felderítése. Tehát azzal kezdődik, hogy a létszám egy része keresi a tűzcsapot, míg a létszám másik része megkezdi a avatkozást, képíti a tömlősort, felderíti a tűz helyét, és elindítják az autó lévő vízzel esetleg a tűzoltást, és ez arra elegendő, hogy a tömlősort feltöltsék vízzel, és elsődleges avatkozást, tehát a tűzoltást így az életmentés mert el tudják kezdeni, és emellett akkor a két autó összekapcsolásával nyerünk még vizet, illetve ugye a tűzcsapokkal tápláljuk továbbiakban, hogy idézőjelben végtelen mennyiségű víz álljon majd rendelkezésre.
Főhadnagy. Gondolom elég tapasztalat kell ahhoz, hogy főhadnagy legyen, és akkor irányíthasson egy ilyen csapatot.
Rendfokozatokat használunk, hasonlóan a rendőrséghez és a honvédséghez, és ezek a rendfokozatok ezek azt tükrözik, hogy valaki a ranglétrán, vagy a parancsnokolási sorrendben, hogy hol helyezkedik el. A beosztott tűzoltók azok tiszthelyettesek, őrmester, törzsőmester, főtörzsőmester rendfokozatokban vannak, és akkor ahogy lépkedünk följebb, egy szolgálparancsnok, rajparancsnok, ami én is vagyok ma, ők a tisztek, hadnagy, főhadnagy, százoros, és akkor nyilván egy tűzoltóparancsnok, és lehet följebb menni megyei vagy országos szintig, egyre magasabb rendfokozatok vannak, tehát így a betöltött beosztáshoz illeszkedik ez a rendfokozat.
És mióta tűzoltó?
Én 20 év vagyok tűzoltó.
Még beszélgetünk arról, hogy miért lett tűzoltó, de itt áll mellettünk Acsai Márk, aki pedig őrmester. Ő a második sorban ül itt a kocsiban, ugye?
Jó napot kívánok, így van, főhadnagy úr mögött ülök a 2-es számú fecskendőn, és ahogy említette, már megjártunk 2 káresetet.
Mikor kezdődött ma a műszakja?
Hát az első hivatalos formátum a szolgálatváltás, ez 6 óra 30-kor kezdődik itt a laktanyában, ahol a 2 szolgálati csoport a szakfelszereléseket hiánytalanul átadja, illetve átveszi. Ezután egy rövid reggeli, és 8 órától pedig a napi tematika kezdődik.
Hogyha nincs semmi, nem történik semmi, akkor mit csinálnak a tűzoltók?
8 órától oktatás, elméleti oktatás zajlik, ennek a témakörei előre meg vannak határozva, ezután 9 órától szerelési foglalkozásunk van, illetve van egy kötelező sportfoglalkozás egy nap, valamint egyéb gyakorlatok is.
Ma mit tanultak, vagy mit tanultak volna, ha nem kellett volna kimenniük tűzesethez?
Motoros láncfűrész alkatrészei és működtetése.
Mi volt eddig a legizgalmasabb, legfélelmetesebb, legnagyobb kihívást jelentő eset, amihez ki kellett vonulnia?
Hát a legérdekesebb számomra az az első metrógázolásom volt. Nyilván a legmegterhelőbb az egy magas épületbe mondjuk éjszaka felszaladni. Természetesen tűz esetén lift nem használható.
A felszaladásról jut eszembe, hogy Budapest legmagasabb épület a SOTE, a Nagyvárad téren. A helyszíne szokott lenni egy versenynek, amit a tűzoltók rendeznek. Most már nem az a legmagasabb, itt bólogatnak Kis Ádám.
MOL Campus jelenleg a legmagasabb, és a tavalyi évben már a MOL Campuson került megrendezésre az országos lépcsőfutóverseny.
És most már Kis Ádám szóvivő helyettes beszél. Oda bárki fel tud szaladni, mert már a SOTE is elég magas, és úgy tudom, hogy a teljes felszerelést is vinni kell.
Így van, tehát teljes védőfelszerelésben, teljes légzésvédelem mellett kell teljesíteni a kihívást. A mínusz 3. szintről kellett felfutni a toronynak a tetejéig. Ennek során jó pár lépcsőfokot kellett megmászniuk a tűzoltóknak. Ugye a légzőkészülék, a mászóöv, a bevetési védőruha, ez körülbelül egy 20-25 kg-os plusz terhet jelent. A tűzoltó bevetési védőkabát, védőcsizma, valamint védőnadrág viselete mellett. Ugye légzőállarcot is viseltek a tűzoltók a sisakjuk mellett, tehát jelentős plusz terhet kellett fölcipálniuk a saját tömegükön kívül az épület tetejére.
De ezt minden tűzoltónak meg kell tudni tenni? Mert úgy tudom, hogy van éves alkalmassági vizsga, tehát nem úgy van, hogy valaki egyszer tűzoltó lett, és az is marad, hanem hogyha nem tudja teljesíteni akár ezeket a fizikai teszteket, akkor vége.
Van valóban az éves fizikai alkalmassági vizsgálat, viszont ez a lépcsőfutó bajnokság, ez nem része ennek. Természetesen, aki ezen elindul, az egy kiváló fizikai állapotban lévő személy, aki ezt a kimondottan nehéz kihívást teljesíteni tudja. Azonban valóban, tehát aki az éves alkalmassági vizsgálatnak a fizikai részén nem tud megfelelni, ő onnantól kezdve nem lehet már hivatásos tűzoltó.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8. kerületi tűzoltó laktanyájában járunk.
Kájlesz. Figyelem, riasztás. Tűzesethez. Kájlesz.
Mi történik most?
Most a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatot riasztották tűzesethez. Ugye hallottuk először a dallamot, utána pedig bemondták azt, hogy melyik szert riasztja, ez hangos bemondón érkezik, tehát a laktanya egész területén lehet hallani, bárhol van az adott szerre beosztott állománya, az egész épületben lehet hallani, hogy el kell indulnia a szerhez, hogy az el tudja hagyni a laktanyát. Ebben az esetben már vissza is mondták a riasztást, van olyan helyzet, amikor egy úgynevezett automatikus tűzjelző szólal meg valahol a városban, ott a gondnok megnézi, meggyőződik arról, hogy nincsen tűz, visszaszól nekünk telefonon, hogy nincs tűz, és amikor lemondják a riasztást, akkor nem indul el a szer.
Most térjünk vissza a kocsihoz egy kicsit, mutassanak nekem valamit, amit nagyon izgalmas akár rádióban is bemutatni.
Talán a feszítővágó berendezések azok, amelyek különlegesek, ugye autóbaleseteknél használjuk ezeket, illetve ajtónyitásra, tehát hogyha egy tűzeset van, vagy egy műszaki mentés egy lakásba bejutásnál is segítkezik ez a felszerelés nekünk, illetve a légzőkészülékek azok, amelyek talán még különlegesek, és igen fontos szerep hárulja rájuk, mind tűzeset, mind műszaki mentések során.
Mennyire nehéz levegőt venni légzőkészülékben?
Hát ami mindenképpen nehezíti, az maga a légzőkészülék és a felszerelés súlya. Evégett több levegőt használunk, mint felszerelés nélkül. Természetesen ezt, ha valamilyen felszerelést amellett használunk, az pluszban nehezíti.
De nehéz így levegőt venni, hogy önökön van egy ilyen maszk?
Ez egy ilyen teljes állarcnak nevezett dolog, ami az embernek a teljes arcát, teljes fejét eltakarja, és leszűkül egy kicsit a látómező. Tehát nehézkessé válik a beszéd ebben a légzőkészülékben, tehát nehezebb megértetni magunkat a többi bajtársal, illetve az, hogy leszűkül a látótér, és egy ilyen bezártságérzet is kialakulhat, és aki erre nem készül, vagy akit ez zavarra, az nehezen tudja használni. Tehát a legnagyobb probléma egy civilnek az lehet, amikor ezt fölveszi ezt az állarcot, és az arcát ez lefedi, és emiatt egy picit ő stresszbe kerül.
Na, hát ezért sem mennek egyedül sehova sem.
Így van, egy tűzoltó, nem tűzoltó, mindig ketten párban mozognak, egy mint figyelnek egymásra, a másik pedig az, hogy segítik egymást, és minden szerelési szám, minden falat végrehajtás is úgy van koordinálva, a szabályzók is úgy vannak lefektetve, hogy mindig két főre van lefektetve, tehát hogy a felderítést, egy légzőkészülék használata, egy zártéri behatolás, a szerelési számok, egy feszítővágó használata is alapvetően úgy épül, hogy két tűzoltó együttesen használja és egymást segítik.
Egyébként most, ahogy elmegyünk a kocsik mellett, itt mindenhol egy ilyen néprajzi darab is található, legalábbis a skanzenból vagy tájházból ismerős darab, ami a cipők levételéhez való.
Csizmák levételét könnyíti meg.
Ez már, amikor visszafelé jönnek, akkor segít.
Igen, mert akkor kell levenni a csizmát. A csizma az pedig itt a tűzoltó gépjárművek körül látható, ki van készítve, hogy minél gyorsabban tudjon elindulni az adott gépjármű fecskendő a tűzoltó laktanyából, a tűzoltó szertárból, hiszen a tűzoltóknak 2 percük van elhagyni a laktanyát a riasztást követően. Itt azért ezt büszkén jelenthetjük, hogy a főváros területén ez inkább 1,5 perc. Tehát megszólal a hang, a srácok futnak, és a bekészített csizmába bújnak bele, és úgy szállnak fel az autóra, hiszen az is előírás, hogy teljes védőfelszereléssel kell már felszállni az autóra, aztán a légzőkészüléket felveszik az autóba, és úgy kezdik meg a vonulást. Tehát ebbe a 2 percbe bele kell mindennek férnie, akkor is el kell indulni a tűzoltóautónak 2 perc alatt, hogyha valaki éppen reggelizik, valaki éppen zuhanyozik, vagy pedig alszik. Álmából fölébresztett tűzoltónak is 2 percen belül el kell hagyni a laktanyát, sőt az is meg van szabva, mert ezt mérni is kell tudni, ugye, mert vannak ellenőrzések, az ellenőrzéseknek meg a mérőszámok ismérvei, hogy a tűzoltó gépjármű fecskendő hátsó tengelyének kell kikerülnie a laktanya szertár kapuján kívülre 2 percen belül. Ugye amikor visszaérkeznek a tűzoltók már, akkor meg hát ugye az embernek a fizikai igénybevételtől akár megdagad a lába, vagy mindenképpen egy könnyebbség, hogyha van egy csizma lehúzó, fáradtabban akkor az ember nem kell hajoldosnia, hanem akkor bele illeszti a sarkát ebbe a fa szerkezetbe, és avval segítséggel könnyebb bele tudja venni a csizmáját.
Kisdi Márk Máté is velünk van, a fővárosi katasztrófavédelem szóvívője, százados,
igen.
De önmaga is tűzoltóként kezdte.
Igen, Óbudán kezdtem, majd átkerültem a 2. kerületi hivatásos tűzoltóparancsnokságra, ott voltam vonulós tűzoltó, és akkor onnan jöttem be ide a Kun utcába, illetve a Dologház utcai központi objektumba, és azóta én már itt dolgozom.
Most már a kocsi mellett állunk. Ugye ez a redőnyös megoldás. Itt vannak a hatalmas fejszék, vagy mik ezek?
Igen, ezek bontóbalták, illetve különböző szárszámok vannak itt, feszítővasak, különböző ilyen eszközök, csatornaszemek felszedéséhez, meg ilyen lakatlevágó, erővágó eszközök vannak, és itt alul meg láthatod a feszítővágó berendezést. Ugye autóbaleseteknél ezt használjuk, ez képes egy autót, akár egy kamiont is szétvágni, tehát nyilván a tűzoltók megtanulják már a képzés során, illetve a napi továbbképzések során, különböző gyakorlatok során, mert hogy gyakorlatozunk, ami azt jelenti, hogy egy roncsautóhoz kimegyünk, és egy elképzelt szituációban megbontjuk ott a karosszériát, megvannak a úgynevezett vágási pontok, megvannak azok a technikák, hogy hogyan lehet legjobban, leggyorsabban szétszedni egy balesetes járművet úgy, hogy a bent lévő személy legkevésbé legyen mozgatva, mert ilyenkor egyébként a mentőszolgálat együttműködve látjuk el a szemét, és figyelünk arra, hogy ő ne legyen mozgatva a sérülése miatt, és majd miután a karosszériát lebontottuk körülötte, és már kiemelhető a személy, akkor egy orvosi, egy mentőszolgálati felügyelet mellett kiemeljük a roncsból, és onnantól kezdve a mentőszolgálat látja el, és szállítják őt kórházba. Itt azt látható, hogy egy nagy motor van.
És egyébként érzem, hogy olaj szag terjeng itt körülötte, tehát ez nem egy elektromos berendezés.
Így van, ez nem elektromos berendezés. Vannak egyébként elektromos berendezéseink, vagy elektromos feszítővágók, azok kisebbek és mobilisak, de ezek igen nagy teljesítményűek, láthatod, hogy maga a mérete is igen nagy.
Hány kiló egy ilyen?
Hát úgy, hogy maga van egy benzinmotoros tápegység, ahhoz csatlakozik egy 20 méteres tömlődob, tehát 20 méterre lehet ezzel eltávolodni, és van egy úgynevezett feszítőfej, ami csak ahogy nyílik, feszíti a karosszériát, és belül van egy vágóolló, ami meg vágni képes a karosszériát. Ezek a tápegység, vagy ezek a munkaegységek, ezek olyan 20-25 kiló súlyúak körülbelül, tehát ez is két tűzoltó fogja, egymás segítve, és akkor ezeket megemelve rakják oda a vágási vagy veszítési pontokhoz, és akkor darabolják a járművet. Tehát leszedik, levágják az ajtót, elvágják a jármű oszlopait, és lehatják a tetőt, az alvázat megvágják, a kormányművet elhúzatják. Tehát függően attól, hogy milyen a sérülés, mennyire roncsolt a karosszéria, vagyunk képesek egy ilyen készülék csoporttal, vagy akár több készülék egyszerre való működtetésével minél gyorsabban kiszedni a szemét, nyilván parancsnok irányítással, mert hogy fontos, hogy megfelelő mozzanatok egymást kövessék, figyelni kell légzsákra, áramtanításra, kifolyt üzemanyagra, a környezetre, természetesen a sérült állapotára, hogy ő hogy merre van beszorulva, honnan kezdjük a mentést, az autó rögzítésére. Tehát nagyon sok olyan körülmény van, amit még egy ilyen műszaki mentésnél figyelembe kell venni, de alapvetően ezek azok a készülékek, amelyek segítenek minket.
Jó nagy. Nem tudom, hogyha most bekapcsolnak, milyen nagy zaj lenne. Nagyon nagy zaj lenne.
Nagyon nagy, igen. Tehát, hogy,
tehát most nem kapcsoljuk be, de egyébként ami nagyon fontos itt az egész szertárban, meg egy kocsiban is, hogy nagyon-nagyon rendnek kell lenni. Tehát a praktikus kialakítás miatt oda nyúlnak, rögtön kikapják, akkor, hogyha szépen vissza van csomagolva minden.
Amikor az ember bekerül tűzoltónak, akkor le kell jönni a szertárba, és az adott gépjárműnek az összes szakfelszerelését, ugye mi minden felszerelést szakfelszerelésnek hívunk, az lehet egy balta, lehet hétköznapján egy fűrész, vagy akár a emlegetett feszítővágó, de vannak olyan apró kis szakfelszerelések a gépkocsin, ami esetleg eltérhet. Tehát itt a 8. kerületi szertárban álló egyes tűzoltó gépjármű fecskendő szeren, az az egy valami kis felszerelés, mondjuk a 3. kerületben máshol van. Tehát, hogyha ide bekerül egy újonc tűzoltó, akkor neki tudnia kell, hogy hova fog nyúlni, hiszen este, éjszaka olyan káresetnél, amikor gyorsan kell dolgozni, nem kapkodva, de gyorsan kell dolgozni, akkor nem ér rá arra, hogy úristen, hova is tettem, hol van, és valakit megkérdezni, hiszen amit a kollega is említett, mindenkinek megvan a pontos feladata, arra kell fölkészülni, hogy mindenki mindent tudjon, hogy a sérült hamarabb kikerüljön az autóból, a tűz hamarabb el legyen oltva.
Miért lett tűzoltó? DNS Dániel.
Én nagyon fiatalon kerültem a tűzoltóság állományába, én 19 éves voltam, 50 érettségi után szereltem föl tűzoltónak. Gimnázium éveim végén úgy gondoltam, hogy valamilyen egyenruhás pályát szeretnék. A katonaságban gondolkoztam még egyébként, de úgy gondoltam, hogy itt a tűzoltói hivatás az, ahol a megtanult dolgokat aktívan az ember használja is. Az ember azt gondolom, hogy hasznosnak érzi magát, egy olyan hivatás, ami az embernek lélekemelő is egyébként, mert nyilván segít, és egyébként van benne kihívás is, mind fizikálisan, mind mentálisan, tehát hogy egy olyan tartása az embernek, ami szerintem mind egy fiatalnak, mind egy idősnek jót tesz.
A tűzoltók azok, akiknek a társadalmi megbecsültsége a legnagyobb. Azért az sem elhanyagolható, hogyha valakiről kiderül valahol, hogy tűzoltó, akkor úgy azért rögtön tisztelet övezi, mert ezért ez egy nagyon nehéz feladat, nem csak fizikailag nehéz, hanem bizony biztos olyanokat is látnak, ami lelkileg is megterhelő.
Sajnos ennek a munkának vannak olyan fázisai, vagy olyan részei, amik nehezen feldolgozhatók. Nyilván az évek során az ember lát sajnos olyan dolgokat, ahogy a Márk is említette, egy metrógázolás, egy lakástűz, egy komolyabb autóba esett. Tehát sok olyan esemény van, amikor az ember összeroncsolódott testekkel találkozik, súlyos sérültekkel találkozik, holttestet lát, időset, fiatalat, gyermeket, és akkor nyilván ezeket valahogy fel kell dolgozni. Ez a hivatás része, aki ezt választja, annak ezzel meg kell birkóznia. Ez nyilván egy nehéz dolog, de azt gondolom, hogy nagyon jó közösség van, nem csak itt a 8. kerületben, hanem azt gondolom, hogy az egész fővárosban, az egész országban, vagy akár az egész világon a tűzoltó közösség egyébként alapvetően összetartó. Tehát, hogy van olyan, hogy egy külföldi tűzoltó ide becsönget, vagy mi, hogyha jártunk külföldön, mi is csöngettünk már be tűzoltóságra, és mindig szeretettel fogadtunk mi is, mert minket is szeretettel fogadtak. Tehát az összetartás, ez segíti itt azért a dolgok feldolgozását. Próbálunk egymásnak segíteni természetesen. Nyilván mindenkinek megvan a családja, meg egyébként van egy pszichológiai szolgálat, ami egyébként szűri a tűzoltókat, mert a felvételi eljárás része. Van időszakos pszichológiai alkalmassági vizsgálat is, de egyébként ennek a pszichológiai osztálynak vagy csoportnak dolga az is, hogyha egy olyan káresemény következik be, ami kiemelkedő lelki teher szempontjából, akkor ők fölkeresik az adott laktanyát, és felkérdezik az adott szolgálparancsnokot, hogy van-e segítségre szükségük, hogy érzi, hogy látja, van olyan állománytag, aki esetleg igényli azt, hogy kicsit beszélnek róla, illetve nagyjából anonim módon van lehetőség arra egy tűzoltó kollégának, hogy egy ilyen ügyeleti telefonszámon, ha szeretne elbeszélgetni a tűzoltó pszichológussal, akkor tud oda fordulni, tehát hogy van ilyen segítség a tűzoltók számára.
Ugye ott tartottunk a karrierjében, hogy eldöntötte érettségi után, hogy megérkezik ide, de ahhoz, hogy most egy tűzoltó autónak a parancsnoka legyen, ugye most a szolgálatvezető helyettesként, ahhoz nyilván tiszti fokozat kell, tovább kellett tanulnia.
Ez ugye felszeretem is tűzoltónak, én is beosztott tűzoltóként kezdtem, és 10 évig ezt csináltam, tehát hátsó sorban ültem én is. Egyébként nagyon élveztem, és nagyon jó bajtársaim is voltak, és vannak is.
Egyébként ugyanazok? Tehát ez egy szempont, hogy akik egy kocsin vannak, azok maradnak együtt.
Nyilván vannak, akik nyugalmányba vonultak, van, akik átmentek más kelethez, tehát nyilván van egy fluktuáció, de azért van néhány olyan kollégám, akikkel együtt kezdtem, illetve vannak olyan nagyobb örökek, akiktől annó tanultam, és ők mondjuk följebb léptek, tehát hogy azért van velük kapcsolat. És akkor a 10 év után nyilván érdekelt a szakma, és volt lehetőség, tovább tanultam főiskolát, egyetemet végeztem, és a kinevezésre kerültem, tehát az előjáróm is úgy gondolták, hogy alkalmas vagyok parancsnoknak, tehát ezt nyilván nem én döntöm el, hanem nyilván itt van egy ilyen kiválasztási metódus, aminek egyébként részét képzi a pszichológiai vizsgát is, hogy valaki a magasabb beosztásra alkalmas-e. És ezeken megfeleltem, és mivel megvolt az iskolai végzettségem, így tiszti rendfokozatra kinevezhető voltam, és hadnagyi rendfokozatban kezdtem meg rajparancsnokként a parancsnoki életemet, és akkor nyilván idővel léptem följebb rendfokozatba, és akkor hát meglátjuk majd, hogy a további évek azok mit tartogatnak majd számomra.
Na akkor ez egy körkérdés, jó? A többiektől is megkérdezem, hogy ki miért lett tűzoltó. Volt egy ilyen nagy élmény, ami ide terelt erre a pályára? Acsai Márk.
Édesapám után kerültem ide. Ő 14 évig volt az állomány tagja, és tőle hallottam természetesen, hogy milyen a tűzoltó élet. Középiskola után én elkezdtem nappali tagozaton az egyetemet, de végül ide húzott a szívem. Az egyetemet folytatom ugyan, de levelezőn.
Mielőtt valaki belép, akkor lehet, hogy csak az előnyeit látja, de akkor ön így tudta, hogy mire vállalkozik.
Természetesen volt, amit említett ő is, de hát a laktanyai élet az csak itt tudja megtapasztalni az ember.
Mi az, ami a legszebb, legjobb része ennek a laktanyai életnek?
Természetesen a közösségi élet, ugyanis a különböző káresetek nagyon összekovácsolják a csapatot, ezáltal rettenetesen jó közösség van ide bent.
Mi volt a kihívás vagy a nehézség, amire nem számított esetleg, ami nehéz ebben az életben?
Úgy gondolom, hogy minden újoncnak az elején kihívás bekerülni a közösségbe, a különböző szokásokhoz illeszkedni, és ezután természetesen azért feloldódik az ember.
Kis Ádám, nem csak az a kérdésem, hogy miért lett tűzoltó, hanem az is, hogy milyen az, hogy itt nagyon szigorú rend van. Parancsnokok vannak, utasításokat kapnak a tűzoltók. Kérdés nincs, csak cselekedni kell.
A kérdés első felére válaszolva, nekem nagyszüleim a Magyar Honvédségnél dolgoztak, édesanyám jelenleg is itt dolgozik a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, tehát mondhatni én is, ahogy az előttem szóló kollégák is beleszülettünk a rendvédelembe, beleszülettünk az egyenruhás szervezeteknek az ismeretére. 4-5 éves koromtól kezdve folyamatosan jártam a tűzoltónapokra, és megismerkedtem a szakmának a külső szemlélő által is ismerhető részével, ezen felül sokszor kérdeztem édesanyámat is, hogy mégis milyen az itteni légkör, milyen az itteni életmód. Nyugi egyetemet végeztem, azt követően első munkahelyemként helyezkedtem már itt 2015-ben, most már lassan 9 éve dolgozom itt, különböző beosztásokban, tavaly óta látom el a szóvivő helyettesi feladatokat.
De akkor ön is úgy kezdett, hogy itt szerem volt?
Nem, én irodán kezdtem, azonban most már több mint egy éve a 8. kerületi tűzoltókkal, nevezetesen az előttem szólókkal szoktam közösen vonulni hétvégén szabadidő terhére. Én is elvégeztem, igaz, nem a katasztrófavédelmi oktatási központban a tűzoltó alapképzést, hanem egy önkéntes tűzoltó egyesületek részére szóló 40 órás tűzoltó alapfokú tanfolyamot, és emellett szívom magamba a szakmának a gyakorlati részét is.
Katonás volt otthon az élet?
Hát azért az a tipikus katonai vasszigor nem volt, nagypapám a Honvédség központi zenekarában játszott zenészként. Így
milyen hangszeren?
Szaxofon klarinét művész egyébként egyik alapító tagja volt a központi zenekarnak a 60-as évek elején, tehát inkább a zene felé tendálódott a katonás szigor, én magam is zongoráztam, édesanyám csellózott, úgyhogy a zene szeretete sem idegen a családtól.
Kisdik Márk Máté szigorú apuka otthon?
Nem tudom, hát ezt a gyerekektől kell megkérdezni, 3 lány van otthon. Nem hiszem. Hát azért a lányokkal az ember ne legyen már olyan szigorú, meg azért mégiscsak az apukának otthon a lányok felé az a szerepe, hogy ő legyen az apuka. Az anyukájuk legyen szigorú.
Az anyukájuk is tűzoltó?
Az anyukájuk nem tűzoltó, a kedves feleségem, ő egyetemen tanít.
Kisdi Márk Máté, elkezdtük már a történetet, de nem jutottunk el odáig, hogy mindig is tudta, hogy szóvívő szeretne lenni a tűzoltóságnál.
Nem tudtam, hogy mindig is szóvívő szerettem volna lenni a fővárosi tűzoltóságnál, illetve előtt szervezeténél a fővárosi tűzoltó parancsnokságnál, majd pedig itt a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságon. 10-12 évig voltam előtte újságíró, és újságíróként számtalan alkalommal találkoztam a tűzoltókkal, mert egyik szakterülete volt ennek a szerkesztésnek, illetve újságírásnak ezzel is foglalkozni. Nekem nagyon megtetszett az összhang, az a csapatszellem, az a együtt dolgozás, az a együtt nevetés, vagy együtt sírás, amit az ember látott. Az a határtalan barátság és nyitottság, amivel fogadtak, mint újságírót a tűzoltók, akkor én többször bementem laktanyákba is meglátogatni az ott folyó munkát, és aztán jelentkeztem a fővárosi tűzoltó parancsnokságra, és akkor az újságírást lecseréltem a vonulós munkára, amit soha nem bántam meg, mert azok voltak talán a legszebb és a kicsit paradox a legnyugodtabb évek. És aztán itt az igazgatóságon belül, illetve korábban a tűzoltó parancsnokságon belül kerestek meg, hogy elvállalnám ezt a pozíciót, és akkor elvállaltam, és ennek most már idén 13 éve.
Dologház utcában vagyunk. Ez az épület tűzoltóságnak épült. Miért itt, és miért ilyen ez az épület?
A főváros területén alakult meg az első hivatásos tűzoltóság Széchenyi Ödön irányításával, vezényletével 1870. február 1-től működik itt a fővárosban a hivatásos testület, párhuzamosan egyébként az önkéntes szervezettel. Majd erre rá 25 évvel, 1895-ben adják át azt az épületet, ahol jelenleg is állunk, mert ez egy öreg, sokat tapasztalt épület. Mi a 8. kerületben a Dologház utca és a Kun utca sarkán álló épületben vagyunk. Ez egy klinker téglás épület. Akkor ugye a Népszínház közelsége miatt már meghatározták, hogy ne legyen túl távol az a beavatkozó tűzoltóság, ami épül. Aztán történelmileg mégis úgy alakult, hogy egy kicsit kijebb helyezték el, hiszen akkor már ez a terület a tűzoltóság használatában volt, mint gyakorló tér, és akkor kapott rá engedélyt, hogy megépüljön a laktanya, amit 1895, ha jól emlékszem, novemberében adtak át a tűzoltóknak. Akkor is már megvoltak a szerállások, akkor is megvoltak a kiszolgáló, egyéb raktárépületek, szerelő műhelyek, és ez azóta is látható, bár volt egy nagy átalakulás az épületben. 1939 évben Meggyasszai építészmérnök tervei alapján átépítették az épületnek az egyik részét, hogy kényelmesebben elférjenek a szerkocsik a szertárban, illetve új hálókörleteket, valamint egy nagy közösségi helyet is kialakítottak. Egyébként ez egy teljesen szimmetrikus épület. Ha középen állunk, akkor két oldalán van jobbra-balra egy-egy lépcső, ház vezet föl a felső emeletekre, illetve középen földszinten van a tűzoltószertár, fölötte pedig irodák, valamint a hálókörletek helyezkednek el.
A baleseti sebészet szomszédságában van ez az épület. A vörös téglákról ismerős lehet sokaknak, ikonikus része ennek a városrésznek, ahogy az a torony is, ami hozzá tartozik, amit használtak is, tehát azért épült ez a torony, hogy onnan figyeljék a tűzeseteket?
Ha a mostani II. János Pál pápa tér felől érkezünk, illetve szembeállunk a sarkával az épületnek, tehát a Dolokház utca, Kun utca sarkával szembeállunk, akkor látunk ott egy tornyot. A toronynak az aljában volt régen a tűzoltóságnak a személybejárója, mellesleg pont a másik sarkon volt a vendéglő a Víg tűzoltóhoz, tehát az se volt túl távoli, de aztán az idők sora alatt ugye a személybejárat átkerült. Maga a tornyot látjuk, az úgynevezett csókatornyot látjuk a II. János Pál pápa térről. Hogy mitől csókatorony, több legenda tartja magát. Az egyik az, hogy Csóka volt az a kőműves, aki építette. A másik elbeszélés szerint nagyon sokáig csonkán állt a torony, de nem fejezték be, nem fejeződött be a toronynak a tetejével az építkezés. A harmadik pedig, hogy csókák fészkeltek a tornyon, és a tűzoltók elnevezték csókatoronynak, de azt tudjuk, hogy mindenképpen a tervrajz szerint ez egy tűzfigyelő toronynak épült volna, de mire a kivitelezés elért odáig, hogy megépülne az egész torony, addigra kiépült a fővárosba a telefonos hírmondó szolgálat, és azon keresztül a telefonos tűzjelzés. Tehát már idejét múltja lett maga a tűzfigyelés, így dísztorony lett végül a csókatornyunk.
És az, hogy a tűzoltókat bekapcsolták ebbe a telefonos rendszerbe, és egyáltalán Budapesten ilyen hálózat kiépült, ez egyébként egy világra szóló szenzáció is. Elsők voltunk a világban ebből a szempontból is. Az nagyon fontos, hogy mindig nagyon korszerűnek kell lenni egy tűzoltó felszerelésnek. Tehát, hogy nyilván Széchenyi Ödön korában is teljesen másképp nézett ki, de akkor is ahhoz a korhoz megfelelő volt, de egyre több és több kihívással kell szembenézni a tűzoltóknak, egyre többféle feladatuk van, tehát gondolom, hogy egyre több a felszerelés, és egyre modernebb felszerelésekkel is kell tudniuk bánni.
A kor kihívásai számunkra is mindig új kihívásokat hoztak, tehát nyilván az épületek méretei mind szélességben, mind magasságban. Az úgynevezett tűzszakaszoknak hívott teletek, amik ugye egy légtér, egy rendeltetés, egy nagyobb színház, befogadó tér, egy bevásárlóközpont, egy toronyépület, egy toronyház, ahogy ezek elindultak, ezek az építkezések, ezek mind kihívásokat jelentettek a tűzoltóknak. Az autók, a motorizáció, a kamionok, az elektromos autók, mind-mind-mind olyan dolgok, amelyekre a tűzoltóságnak reagálni kellett, mind műszaki mentés, mind tűzoltás szempontjából. De erre reagálva megjelentek, hogy az úgynevezett magasból mentők, a létrás és az emelőkosaras autók, megjelentek a nagyobb teljesítményű szivattyúk, bizonyos felszereléseket könnyebbé tettünk és hatékonyabbá, minél erősebb és szilárdabb autók jöttek a biztonság elve miatt, annál nagyobb teljesítményű feszítővágóink lettek, hogy megjelentek a légzsákok, ezekre különböző leszorító eszközöket rendszeresítettünk, tehát hogy folyamatos frissülés van. Korkihívása például most az elektromos járművek, amikre ilyen különböző oltóláncsákat is használunk az akkumulátortüzek megfékezésére. Tehát, hogy folyamatos fejlesztés van nem csak Magyarországon, nyilván vannak magyar fejlesztések is, és vannak olyan dolgok, amelyeket a világon mindenki egységesen használ, hiszen jóba vált és működő dolog.
Ugye most a laktanyában vagyunk, a laktanyán belül pedig, ahol az autók vannak, ezt hogy hívják ezt a helyet? Nem garázsnak gondolom.
Szertárnak.
Szertár. Tűzoltó szertár. Most biztos, hogy sokan irigykednek, hogy én itt lehetek. A kisfiúk már biztos arra vágynak, hogy fölmásszanak, fölvegyenek egy ruhát, megfoghassanak bizonyos berendezéseket, és hát gondolom, hogy sokat kérdezhetnének is. Ha kérdezhetnek, kérdezhetnek? Van olyan, amikor be lehet jönni a tűzoltóságokra, akár ide a Dolokház utcába, akár a kerületi tűzoltók életébe bele lehet egy kicsit csöppenni?
A legközelebbi ilyen nagy nyílt napunkat ajánljuk, az április 27-én lesz a Városligetben, amikor lehet találkozni a tűzoltókkal. Kivonulunk a Városligetbe tűzoltónap alkalmából, ott lesz bemutató is, és nem beszélve a sok-sok tűzoltó gépjárművel, tűzoltó felszereléssel, amit meg lehet fogni, meg lehet nézni közelről. Ugyanilyen alkalom a nyitott szertárkapuk rendezvényünk, ez a gyereknaphoz közelítő május utolsó vasárnap vasárnapja körüli időpontban lesz, de ezt a honlapon meg fogjuk hirdetni.
Azért lesz április 27-én ez az alkalom, ahol találkozhatnak a tűzoltókkal is, mert Szent Flórián, ugye a tűzoltóságnak, a tűzoltóknak a védőszentje, és Szent György, aki pedig a rendőrségnek a védőszentje, ünnepek közé helyezik mindig ezeket a napokat. Tehát most a Városligetben nem csak a tűzoltókkal, hanem a rendőrökkel is lehet majd találkozni. Köszönöm hallgatóink figyelmét. A házunk tájánban ma a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8. kerületi tűzoltó laktanyájában jártunk. A műsorban megszólalt DNS Dániel főhadnagy, szolgálatparancsnok helyettes, Acsai Márk őrmester, beosztott tűzoltó, Kis Ádám főhadnagy, szóvívő helyettes, valamint Kisdi Márk Máté százados, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője. Búcsúzik a szerkesztőriporter Szabó Csilla.